Pál apostolnak a Filippi-beli gyülekezethez írt leveléből olvassuk fel mai igehirdetésnek az alapigéjét. Pál levele a Filippi-beli gyülekezetnek 4. fejezet 13. versét olvassuk. Fennállva hallgassuk meg ezt az igeverset. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Először is köszönöm ismét a köszöntő szavakat, a meghívást és azt, hogy itt lehetek közöttetek ezen a felemelő Isten tiszteleten, ahogyan ti ünneplitek Krisztust. Nagyon jó érzés veletek lenni. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Akár félre is érthetnénk ezt a mondatot, ha nem tudnánk, hogy ki az, aki ezt írja és hogy mikor írja. Pál apostol az, aki a börtönből írja ezeket a szavakat, aki éppen ártatlanul az evangéliumért ül a börtönben, és akit Isten arra hívott el, már elhívásától kezdve, hogy majd megtudja, mennyi mindent kell szenvednie Jézus nevéért. Ő, ez az ember, ebben a helyzetben írja ezeket a bátorító szavakat azoknak, akik kint vannak, szabadon élnek. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mit jelent ez a minden? Mit jelent ez a minden? Az előző versekben magyarázza ezt el, azt mondja, én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Két terület tehát. Tudok bővölködni, tudok szűkölködni, de azzal kezdi, hogy megtanultam azt, hogy elégedett legyek azzal, amin van. Egy barátom azt mondta, hogy neki két baja van a pénzzel. Két bajom van a pénzzel, az egyik az, hogyha nincs, a másik pedig az, hogyha van. Meg kell tanulni mind a kettőt. Azt is, ha nincs, és azt is, hogyha van. És Pál apostol erről ír, én megelégedett vagyok azzal, ami van. Nem tudom, láttál-e már olyan embert, aki nem vette észre, hogy milyen jó dolga van, és sajnáltatta magát. Kicsit idegesítő is volt talán a számodra ez a hálátlanság. És talán te vagy az az ember. Talán te vagy az az ember, mert még nem tanultad meg a megelégedettséget. Pál azt mondta, be vagyok avatva, megtanultam ezt. Mi ez a beavatás? Mi ez a titok? Talán a legelső szintje ennek az, hogyha csak végig gondolom azt, hogy másokhoz képest mind van. Ha templomba járhatsz anélkül, hogy üldöznének emiatt, vagy megölnének, akkor szerencsésebb vagy, mint 3 milliárd ember. Ha van étel a hűtődben, ha van ruha a testeden, ha van tető a fejed fölött, ahol lehet aludni, akkor gazdagabb vagy, mint a föld lakosságának 75%-a. Ha van pénzed a bankban, meg valamennyi a pénztárcádban is, meg a malacpersejedben, akkor a világ legkiváltságosabb 8%-ába tartozol. És lehetne sorolni, lehetne folytatni. Egyfajta relatív jólét. Megtanultam, hogy megelégedett legyek azzal, ami van. Rácsodálkozni arra, amim van. Erről írt Pál apostol. Megtanultam észrevenni azt, amim van. És nem csak azt, amim nincsen. Izrael fiai, amíg az ígéret földje felé tartottak, a mannán éltek. A mannát ették, amelyet Isten hullatott nekik az égből. Ajándékképpen. És úgy nevezték el ezt a bizonyos érdekes ételt, ezt, amit ott a földön szedtek, összegyűjtöttek be hajnalban, manna, ami azt jelenti, ami van. Ilyen egyszerű. Ami van. És Izrael fiai egész vándorlásuk során az ígéret földje felé abból éltek, ami van. Aztán már meg is unták ezt, hogy csak ez van, vagy ez az, ami van. De ebből éltek odáig, és ez őket mindvégig megtartotta. Így érkeztek el az ígéret földjére. Lehet, hogy te is, meg én is megunjuk azt, ami van. De mégis abból kell élnünk, míg csak el nem érkezünk az ígéret földjére. Jézus Krisztus a názáreti évek csendes éveiből élt. Ennek a mannájából élt. Nem Rómába született, az akkori világ a legnagyobb birodalom középpontjába, hanem egy szegény, poros provinciára, egy kis faluban, Názáretben élt, és egy asztalos műhelyben tanulta a mesterséget, és a helyi hívő közösségben az Isten törvényét és igéjét. Jézus Krisztus a názáreti évek csendes mannájából élt, és dicsőségesen élt abból. Megtanultam, hogy megelégedett legyek azzal, ami van. Nekem egy pohár vízem van itt. Kicsit segítek rajta, mivel túl sok. De körülbelül így. Mennyi víz van ebben a pohárban? Ismeritek biztos jól ezt a kis példát. Meddig van a víz? Hát többféle válasz is adható. Tessék? Féltöltött? Akkor még leviszok meg. Úgy akartam beállítani, hogy félig legyen. Ugye, hogy félig van tele a pohár, nem? De úgy is mondhatnám, hogy félig üres a pohár. Ez is egy életszemléletről tanúskodik, de azt is mondhatom, hogy a kelleténél kétszer nagyobb poharam van. Pál apostol azt mondja, megelégedett vagyok azzal, ami van. Ez a pohár nem üres. Nem félig üres, vagy nem félig teli. Lehet, hogy a pohár kétszer nagyobb, mint amennyire szükségem lenne. Megtanultam, hogy megelégedett legyek azzal, ami van. De hogyan adjunk hálát, és ez egy hálaünnepnek mindig a kihívása, úgy, hogy még közben nem értük el a célt. Lehet, hogy még nincs, nem csordul ki a pohárból a víz. Hogyan adjunk hálát, amíg nem értük el a célunkat, még valahova tartunk? Hiszen egyfajta elégedetlenségre szükségünk van az életben, hogy mindig tovább tudjunk lépni, nem? Hát nem mondhatjuk azt, hogy jó, nekem ennyi elég, akkor megállna az élet. Nem is erről beszél Pál apostol, hanem arról, hogy a hálaadás az a hívő ember életformája, a kegyelemben élő ember életformája, sőt, a Krisztusban élő közösségnek az életformája. Hát mondjam azt, hogyha a miskolci körzetre gondolunk, bárhonnan az országból, akkor tudjuk jól, hogy úton vagytok. És ezen az úton adtok hálát, és tanuljátok a hálaadást és a megelégedést, készültök egy templomot építeni. És templom még nincs. Hogyan adjunk hálát? Hogyan legyünk megelégedettek? Hiszen benne vagyunk a munkában, hát itt ne álljunk már meg. De közösség már van. És jó, hogy együtt vagytok. És remélem, hogy a templomot is, az új templomot is meg fogjátok tölteni. És betöltitek a küldetéseteket, amire Jézus hívott, hogy tanítvánnyá tegyetek minden népet. De a templomnál nagyobb van itt. Az a Jézus, aki köztetek van, a Szentlélek által. Itt van ő, aki azt mondta, romboljátok le a templomot, és én harmadnapra felépítem. Ti már leromboltátok, azt tudom. És ez az időszak sem üres. És ez az időszak is tele van Isten közelségre számotokra. Mert Jézusotok van. És mert közösségben vagytok ő körülötte. Lehettek hálásak. És talán felértékelődik addig egy kicsit a kistokai kápolnátok is. Ami a tietek, ahol összegyűlhetünk most is. Nagyon remélem tényleg, hogy megtöltitek azt az új templomot is. De hogy ebben az időszakban is tudunk hálát adni. Tudunk megelégedni azzal, ami most van. Azt mondja a Pál apostol mindezek után, hogy tudok bővölködni. A megelégedettség, amin van, de tudok bővölködni is. Tudod bővölködni, Pál? Mi a titka? Hogyan lehetséges ez? Miért nem sajnáltatja magát ott a börtönben? Azt is ki tudja mondani, hogy ismerem a jól lakottságot. Tudja milyen, amikor a szükséges dolgokon felül is jut. Ehhez is erő kell, hogy tudjunk bővölködni. Mert mindenre van erőm a bővölködésre is, azt mondja. A hívő ember megélheti a bővölködést. Tud hálás lenni és megelégedett lenni, előléptethetik a munkahelyén és örülhet neki. Megtalálhatja az élete párját. Elmehet egy wellness hétvégére. Élvezheti a finom ételeket. A kereszténység nem egy önsanyargató, élhetetlen életforma, amiben mindig csak azt látjuk, hogy mit nem szabad meg, mit nem illik, meg hogy ne csináljuk. Élhetsz a lehetőségbeli, tehát bővölködhetsz, sőt, a csodát is átélheted. Mint a 10 leprás. Átélik a csodát, átélik a csodálatos gyógyulást. Minket Isten egy ilyen bővölködő életbe hívott meg, amiben csodák is kísérnek. És ez az ember, a 10 ember közül az egyik, ki talán a legmesszebbről indult, ki talán a legmegtörtebb élettel jött oda Jézushoz, és meggyógyult, hálát ad. Bővölködik. Tud bővölködni. És ez a bővölködés azt gondolom a hála az ő szívében. Mikor valami túlcsordult azon, hogy nekem még kell Jézusból. Tud bővölködni, tud hálát adni. És olyan különleges, hogy amikor visszamegy Jézushoz, akkor kapja a legnagyobb ajándékot. A csodán felül, akkor kapja meg azt az ajándékot is, hogy a hited megtartott. Most kaptál üdvösséget, most kapott boldogságot az életed, nem csak gyógyulást, hanem teljességet. Igen, tudok bővölködni, tudok hálát adni. Mi van a sikereken túl? Mi van az áldáson túl? Tudsz-e bővölködni? Amikor nem azért mész csak Jézushoz, hogy kapjál valamit, hanem hogy kapcsolódj hozzá. Hogy kapcsolatod legyen vele. Ez a bővölködés, amelyből életerő, életöröm fakad utána a számodra. Aki hálás a kegyelemért, írja Kempis Tamás, aki hálás a kegyelemért, az mindig újabb kegyelemben részesül. Ez a jó rész. Nem a kérés, nem az Istennek megfelelési kényszer, hanem ez a hálás kapcsolat. Tudok bővölködni, tudok hálát adni az Istennek. A háladó ember, gazdag ember, bővölködő ember. És ez a megtisztult leprás, ez a meggyógyult ember úgy jön Jézushoz, hogy leborul előtte, és hangosan dicséri az Istent. A háladást ki kell fejezni. Kifejezésre kell juttatni. És szabad kifejezésre juttatni, akár letérdelve, akár leborulva, akár a kezeinket felemelve, hangos szóval, új dalt az Istennek. Zengd a leprás énekét, a gyógyult, bővölködő embernek az énekét, aki csodákat él át, akire a kegyelem bősége már kiáradt. Tudok bővölködni, tudok hálát adni. De azt is mondja, tudok szűkölködni is. És talán legtöbbször ezen szoktunk elgondolkodni. Tudok szűkölködni, és azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban. Ennek az ellentéte az lenne, azt mondani, hogy semmire nincs erőm, semmire nem vagyok képes. Krisztus nélkül. Ez a mindenre van erőm, ez egy pozitív megfogalmazás. Arra semmire nem vagyok képes, ez úgy is lehetne mondani, mint egy negativizmus. Stanley Jones ír erről az Út című könyvében, azt mondja, hogy háromféleképpen reagálhatunk a valóságra. És az a valóság lehet egy megváltozott élethelyzet, egy vizsgaszituáció, egy próbatétel, egy terhesség, egy új kihívás, vagy a megszokott körülményeknek a megváltozása. Háromféle módon reagálhatsz a valóságra. Azt mondja Stanley Jones, hogy az egyik az, hogy kikerülöd. Nem vállalod a konfliktust, nem lépsz előre, nem építesz templomot, maradjunk ott, ahol vagyunk, nem menjünk bele ilyen nagy kihívásokba. A másik az, hogy lázadsz ellene, hisztizel, dacolsz, harcolsz. És a harmadik útja, ahogyan a valósághoz hozzáállhatsz, az pedig, hogy együtt működsz vele. Ez az, amit Pál úgy mondta, hogy tudok szűkölködni. Tudok. Tudom ezt a helyzetet is Krisztusban kezelni. Vannak, akik nem akarnak együtt működni a valósággal, de még kevésbé akarnak fellázadni ellene. Mert a lázadás is már egy erőt igényel. És nagyon sokan egy visszavonulásba, menekülésbe, önsajnálatba hajtják magukat. Lépnek vissza az élettől. Ám a menekülő embernek valahogy igazolnia kell az önbecsülését. Mert a menekülés szégyen. Mert a menekülés, hát mégsem állhatok ezzel a többiek elé. És ahogy az ember próbálja magát a menekülés közben igazolni, az önbecsülését, az önigazolását megtalálni, nagyon sokszor megbetegszik. Nem szervi baj, hanem valamilyen funkcionális betegség fejlődik ki nála. Volt egy barátom teológián, minden vizsgaidőszakra lebetegedett. Mert olyan nagynak találta a próbatételt, és olyan szűknek a lehetőségeit hozzá, és az erejét hozzá, hogy inkább megbetegedett, hogy ne kelljen elmenni vizsgázni, mert hát egy beteg embertől mégsem várható el, hogy most vizsgára tanuljon és elmenjen. A beteg embert megsajnáljuk, és elnézzük neki azt is, amit nem tesz meg. Nyilván ezt közülünk senkivel nem fordult még elő, de képes az ember ilyenre. Félünk elindulni, a szűkölködés megijeszt, hogy nem vagyunk képesek arra, amire Isten hív, ahova állított. Azt is olvastam, hogy az első világháború idején a katonáknál megállapított szívműködési zavaroknak a háromnegyede, az valójában nem szervi baj volt, hanem egy ilyen pszichoszomatikus betegség. Nem akartak a front borzalmaiban részt venni, és az ütközetek nyomasztó hatása alól el akartak végre menekülni, végre szabadnak lenni ettől, és az önigazolás egy ilyen szívbetegséget hozott magával. Öntudatlanul is rokkantnak nyilvánítottak életerős embereket. Egy nő olyan mély önsajnálatban szenvedett, hogy szinte már a valós színűség szállítást határait is túllépte, annyi balesete volt. Bár már az volt a gyanunk, úgy nézett ki a dolog, hogy a saját sorsát rontja, a saját magát kergeti bele egy szerencsétlen helyzetbe, csak hogy az önsajnálatát megélhesse, és ne kelljen vállalni a nagy kihívásokat, pedig egy nagyon tehetséges emberről volt szó. Vagy elmenekülsz, vagy lázadsz, vagy megtanulsz szűkölködni, mint ahogy Pál mondja, tudok szűkölködni. Nem mondja azt a börtönben, jó gyerekek, vége az evangelizálásnak, itt a szolgálat vége, hát megérthetitek ti is, hogy így nem mehetek tovább, így nem tudok mit csinálni. Elkezd írni a leveleket. Megelégedett, hogy azzal, amin van. Itt van levélpapír meg tinta. Most ez a helyzetem, de tudok szűkölködni, és megélem ebben is azt, hogy Krisztusban vagyok, és nincs vége az életnek, nem állt meg az élet. Gyere Jézushoz! Mert az a Pál, aki ezt leírta, tudja, hogy Krisztusban neked is lesz erőd. Azért írta le, azért írta meg az ő bizonyságát, az ő megtapasztalását. Krisztus azért jött, hogy megszabadítson attól, hogy megszökj, hogy kibújj a felelősség alól, és betöltse az életedet, betöltse a szükségeidet. Igen. Ezzel szeretném az utolsó pontban lezárni, vagy inkább tovább indítani a gyülekezetet, ahogy Pál apostol ír, mindenre van erőm, ahogy is volt. Hát jók a körülményeim. Mindenre van erőm, hát elegendő a fizetésem. Mindenre van erőm, mert nincsenek egészségügyi problémáim. Mindenre van erőm, mert az élet időzítés az pont ideális. Mint mindig? Nem. Mindenre van erőm, tudok szűkölködni, tudok bővölködni Krisztusban. Krisztusban ez nem egy ilyen menedzseri, ilyen tanfolyam jellegű tudás. Ezt a hívő ember élheti meg. A Krisztusban lévő ember. Mindenre van erőm a Krisztusban, és ez a kulcsa ennek az egész mondatnak és ige szakasznak. Azt mondja Pál apostol, hogy ennek pedig nagyon érdekes a titka, a megfejtése, hogy ezzel az erőforrással, Krisztussal ő hogy van kapcsolatban, és az előző fejezetben írja ezt le, amikor is azt írja a Filippi levél harmadik részében, 7.-8. versben, azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram megismerésének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Jézus Krisztus legyen az életed középponti kincse, forrása. Ő hozzá mért, ő hozzá szabt, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami nem. Őt akart megragadni mindenáron, mindennél előbb. És akkor átéled, hogy tudsz bővölködni, és tudsz szűkölködni is. Hogy tudsz megelégedett lenni azzal, ami van. Hogy kimondhatod, mindenre van erőm Krisztusban, mert az, amit ő értem tett, az életet engem, az az én kincsem. Az az én életemnek az ereje, az értelme, a bősége. Mostanában azt látom, hogy nem annak van Krisztusa, akinek kegyessége van, hanem aki megéli Krisztus kegyelmét, akinek Krisztus megváltást hozott a leginkább égető szükségeiben, akinek a szükségei Krisztus tölti be. Egy házaspár bizonyságtételét hallottam, akik hívő házaspárként álltak ki egy gyülekezet elé, és elmondták, hogy úgy éreztük, hogy most babánk lesz. És éppen indultunk volna a gyülekezetbe vasárnap reggel, és akkor derült ki, hogy nem lesz baba, elment a baba. És azt mondta ez a férfi, talán a felesége nehezen szólalt volna, meg ő mondta ezt el, éreztem, hogy válaszút elé állít ez a helyzet. Most megtagadom Istent, mert akkor átcsalódtam benne, vagy, és akkor átöltöztem. Nem szoktam öltönyben járni Isten tiszteletre, de felvettem a legjobb öltönyömet. És azt mondtam a feleségemnek is, hogy tedd fel a legszebb ruhádat, tedd fel az ékszereidet. Fest ki magad szépen, mert ma elmegyünk, és hálát adunk Istennek, és dicsérni fogjuk Istent. Mindenre van erőm Krisztusban, ki megerősít engem. Ha nem Krisztus tölti be szükségeidet, nem tudsz bővölködni sem, és még kevésbé szűkölködni, mert valójában üresség van benne. Még akkor is, ha a szíved vágya teljesült. És ha nem Krisztus tölti be a szükségedet, akkor nem tudsz mit kezdeni a szűkösségekkel, amiből sokszor kevés van időből is, pénzből is, energiához, mert menekülni fogsz az élet elől. De ha Krisztus az életed középponti kincse, ha Krisztus tölti be a szükségeidet a gyengeségek között is, és a bőségben is, akkor te is elmondhatod, mindenre van erőm a Krisztusban. Ismerjük meg, hogy Krisztus milyen mélyen szeret bennünket. Keresztje, feltámadása, mennybe menetele, az értünk való közbenjárása által, a Szentlélek kiküldések, bennünk való élete által. Vagy hogy még egyszerűbben mondjam, ahogy Jézus mondja magáról, hogy ő kenyér. Atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Az élő kenyér viszont, amelyet most Isten a mennyből hullat alá, az én vagyok, és itt van számotokra. És aki ebből eszik, az meg nem hal, hanem élni fog örökké. Legyen Krisztus a központi kincsed. Krisztus éltető kenyér, aki betölti a szükségeidet, aki megtanít a megelégedettségre, akivel együtt elmondhatod, hogy tudok szűkölködni, tudok bővölködni, mert mindenre van erőm Krisztusban. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te jöttél ebbe a világba, hogy te legyél az élő kenyér. Hogy az életnek próbái között benned megtaláljuk minden szükségletünknek a betöltőjét. És köszönjük, hogy ezt akkor is átélhetjük, amikor bőségben vagyunk, és akkor is, amikor valamilyen szűkösségben, mikor a körülmények valahogy összeszorítanak bennünket. Kérünk, hogy hadd éljük át mélyen át a szeretetedet. Hogy ki tudjuk mondani, meg tudjuk vallani, hogy valóság legyen az életünkben, hogy mindenre van erőnk te benned. Erre vezess bennünket, Urunk. És így vezess bennünket tovább. Amen. Thank you.